erős vár a mi Istenünk.
Uram, Isten séges, minket megsegíteni minden szükségünkben. Krisztus Jézusért, mi Urunkért, és megváltunk fél.
Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, szeretettel köszöntöm a metodista testvéreket, Pecker Márton lelkész testvérünket, közöttünk, aki ma is az igével fog szolgálni. Örülök azoknak, akik nem csak innét a közelből, hanem messzebbről is megérkeztek az ige hallgató gyülekezetbe. Kezdő énekünk a 135. ének lesz.
Áldott az élet Istenem, hogy már mit
kiáltok hozzád, Uram, Uram, halld meg hangomat, füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kicsoda állhat meg, de te nálad van a megbocsátás, hogy féljenek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem, várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a váltság. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg hangomat. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, irgalmas Atyánk Jézus Krisztus által, Hálát adunk neked, magasztalunk téged azért, mert nálad van a kegyelem. És végtelenül bőséges nálad a váltság. Igen, Jézus Krisztus drága vérének az örök váltsága végtelen értékű, és kedves a te szemedben, és ezért a drága váltságért kaphatunk mi kegyelmet tőled. Fiad áldozatáért, és ebben mutattad meg a te szeretetedet, a fölfoghatatlan, örök, megmentő, isteni szeretetet, hogy elküldted fiadat engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. És ő valóban örök váltságot szerzett. Mi pedig az ő teljességéből kaphattunk és kaphatunk kegyelmet kegyelemért. Mert a te kegyelmednek nincs semmi más oka, mint csak is maga a kegyelem. Az, hogy te a Szent Isten kegyelmes Atya vagy. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban megtalálhatóvá tetted magadat számunkra. Te magad keresel, hogy mi keressünk és megtaláljunk téged. Köszönjük, hogy most is egybegyűjtöttél, megőriztél a mai nap során, megőriztél az idevezető utakon minket, akik igédre várunk, és testvérünket, aki igédet fogja hirdetni közöttünk. Erősítsd meg őt, hogy elmondjon nekünk mindent, amit szívére helyeztél. A váltság titkát hirdesse nekünk. Jézust, a te szent fiadat, a mi megváltó úrunkat hirdesse nékünk. S hadd legyen mindnyájunk szíve előtted kitáruló, igédet befogadó szív. Áld meg minket a te jóvoltodért, s munkálkodj szent lelkeddel bennünk, közöttünk, általunk. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Az ige hirdetéshez készülve ma is az éneklapról énekelünk. Aki még nem vett a kezébe, szeretettel biztatjuk, hogy ott az ajtó mellett található ez az éneklap. Meglátogatta népét az Úr. Ennek a régi, de mindig új örömhírét zenkedjük együtt, és készítheti ez az ének is szívünket az ige befogadására.
Köszöntöm ma este is kedves testvéreimet, az ige hallgató gyülekezetet. Örülök annak, hogy itt lehetek közöttetek, és a hitünk centrumáról, lényegéről beszélhetek közöttetek. Az a kérésem, hogy ti imádkozzatok értem, hogy elmondhassam, amit az Úr rám bízott, én pedig szeretném azt örömmel továbbadni, amit az igéből megértettem. Lukács evangéliuma első részéből a 76. verstől a 79. versig terjedő szakasz fennállva hallgassuk meg testvéreim. Zakariás énekéből való ez az idézet, ez a rövid rész. Te pedig kisgyermek, a magasságos prófétája leszel, mert az Úr előtt jársz, hogy előkészítsd az ő útjait, hogy megtaníts népét az üdvösség ismeretére, bűneik bocsánata által, Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség útjára. Amen. A tegnap esti témánk az üdvösség ismerete volt. És arról igyekeztem közöttetek beszélni, hogy az üdvösség, vagy az örök élet, így is mondhatnánk, időben nem a földi létünk után kezdődik. Helyszínként pedig nem a más világra tehető annak a kezdete, hanem itt és most kell döntenünk az örök életünk, az üdvösségünk felől, mert a földi létünk után már erre nincs lehetőségünk. Az örök lét már itt és most megkezdődhet. És azt is láttuk, hogy az üdvösség az Úr Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatunknak a következménye. Jézust ismerni, ez az örök élet. Másodszor arról beszéltem, hogy a bűn nem elsősorban erkölcsi vétséget jelent, hanem azt a hiányt, hogy Jézus Krisztussal, aki az élet, nincs kapcsolatunk. Ez a gyökér probléma. Ahogy a fának a gyökerében már megmutatkozik az, hogy milyen természete lesz, milyen gyümölcsöket hordoz majd, ha nekünk nincs kapcsolatunk Jézussal, nem is tudunk más tenni, csak vétkezni. És ezért szükséges az, hogy előbb a gyökér problémát orvosoljuk ahhoz, hogy az életünk, a természetünk megváltozhasson, hogy képesek legyünk nem vétkezni. Mert tőle kapunk új szívet, új természetet. Harmadszor pedig arról beszéltem, hogy a bűnbocsánatra senki más nem jogosult egyedül, ami Urunk Jézus Krisztus. Ő fizetett meg helyettünk. És egyetlen egy feltétel van, ahogy János apostol mondja az ő első levele, első rész 9. versében, ha igaz bűnbánattal megvalljuk bűneinket. Ha megvalljuk bűneinket. Hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Megkérdezhetem? Megtörtént tegnap este? Beszéltél valakivel? Meggyúntad, letetted, vagy az esti csendességedben elmondtad az Úrnak, amire lelke által figyelmeztetett? Ugye nem feküdtél le úgy, hogy rendezetlen volt a szíved, a kapcsolatod az Úrral? Vagy a tegnapi is csak egy, a már sokat hallott és következmények nélküli prédikáció közül? Adja, mi Úrunk, hogy ne így legyen, ne így folytatódjon. Legyen értelme, legyen célja, gyümölcse annak, amit hallunk, amiben Jézus az ő lelke által megszólít bennünket. Mai témánk az üdvösség ára. Ehhez hadd olvassam újra a 78. verset és a 79. vers elejét. Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogatott minket a felkelő fény a magasságból, hogy világítson azoknak, akik a sötétségben és a halál árnyékában lakoznak. Mi az üdvösség ára? Hogyan nyerhető el az üdvösség? Mibe kerül? Mit kell fizetni érte? Ugye tudjuk jó, hogy nekünk embereknek semmibe sem kerül. Ingyen van, de nem azért, mert értéktelen. Istennek nagyon sokba került, az ő egyszülött fiába került. Ez áll amögött, a kifejezés mögött, hogy Istenünk könyörülő irgalmáért. Ezért ismerhetjük meg az üdvösséget. Mit jelent ez? Ahhoz, hogy ezt megértsük egy kicsit mélyebben, először egy kicsit a zavaros Isten képünket kellene helyre tennünk. Másodszor meg kellene értenünk azt, hogy mit is jelent, hogy Isten igazságos Isten, és harmadszor azt, hogy mit jelent, hogy ő ugyanakkor szerető Atya is. Először tehát a zavaros istenképünket kellene a helyére tennünk egy picit. Nagyon érdekes, hogy ahány ember, annyiféle Isten elképzelés létezik. Filozófusok, vallástudósok, kutatók, szociológusok, sőt, teológusok is köteteket képesek írni arról, hogy az embereknek milyen az Istenről kialakított képe. Ezek akár koronként is változhatnak, kultúránként is változhatnak, sőt, a különféle világvallásokat, ha egymás mellé tesszük, más és más az Istenről kialakított elképzelés. A keresztény kultúrkörben élő posztmodern emberek azon csoportja, akik egyáltalán gondolkodnak Istenről, nagyrészt úgy gondolják, hogy Isten egy olyan jóságos, elnéző nagyapához hasonlít. Aki úgy elnézi az ember gyermekeinek a földi ténykedését, az égből mosolyogva figyeli őket, akinek a legfőbb dolga az, hogy boldoggá tegye az embereket, hogy minden egyes nap után azt mondhassa, na ez is egy szép nap volt, igaz gyerekek? Valami ilyesmi elképzelése van az emberek többségének az Istenről, és ezért aztán az emberek, mivel ilyen zavaros Isten képük van, azt gondolják, hogy az Istennek az a legfőbb dolga, hogy megbocsássa a bűnt. Hát ezért van, nem? Az a dolga, hogy a bűneink következményétől mentesítsen bennünket, valahogy úgy, mint egy korrupt főrendőr, akinek csak be kell telefonálnunk, ha gyorshajtáson kaptak, hogy simítsa már el az ügyet, ne kelljen már nekünk emiatt bírságot fizetnünk. Csak hogy Isten nem ilyen. És ha nem akarunk homályban tapogatózni és tévképzeteket gyártani Istenről, akkor nem okos emberek könyveit kell nekünk elolvasnunk. Nem a filozófusok, a valláskutatók könyveit kell nekünk lapozgatnunk, hanem az Isten kinyilatkoztatott igéjén, a Szentíráson kell tájékozódnunk. Sőt, a centrum Jézus Krisztus szavain kell nekünk tájékozódnunk. Őt kell komolyan vennünk, mert egyedül a Bibliából is Jézus Krisztustól vannak hiteles információink arról, hogy milyen is az Isten. Wilhelm Busch írja a Jézus a mi sorsunk című könyvében, hogy egy alkalommal nem sokkal a második világháború után, azt hiszem Essen utcáin egy spontán utcai csődületbe botlott, akik egy hordó szónokot hallgattak. Aki éppen a következő mondatokat kiáltotta a hallgatóságának, és majd a halálom után megállok az Isten színe előtt, és akkor kérdőre vonom, és felteszem neki a kérdést, hol voltál Isten, amikor gyerekek pusztultak el a háborúban? Hol voltál akkor, amikor ártatlan polgári lakosság halt meg, akiknek semmi köze nem volt a háborúhoz? Hol voltál? És akkor majd azt mondom neki, leveled Isten, leveled! Amikor Busch meghallotta ezeket a mondatokat, ő is elkezdett kiabálni, leveled Isten, úgy van, leveled! Hoppá, itt a papocska! Mondták a hallgatóságból, na gyere le csak onnan, mondja a hordószónoknak Busch lelkész, hadd álljak én oda föl. Fölállt, azt mondta, igaza van, leveled Isten. Ugye te pap vagy, mondják, te nem mondhatsz ilyet. De igen, válaszolta Busch. Mert olyan Isten, akiről te beszélsz, olyan nem létezik. Olyan Isten, akit majd te kérdőre vonhatsz, és elszámoltathatsz, aki fölötte ítélkezhetsz, olyan Isten nincs. Az csak a te kis fejednek a szüleménye. Ha majd megjelensz előtte, nem te fogod őt kérdezni, hanem ő fog téged kérdezni. És egy kérdésre se fogsz tudni válaszolni. Torkodon akad a szó. Hát milyen az Isten? Milyennek ismerjük meg őt a Bibliából? Egyrészt úgy ismerjük őt, mint igaz bírót, igazságos Istent. A Biblia több helyen is úgy beszél róla, mint igaz bíróról, aki előtt nem lehet semmit sem elrejteni. Ismeri a szívünket és a vesénket, belelát a gondolatainkba, a vágyainkba, mindent tud, nem korrumpálható Isten. Mégis sokan azt gondolják, hogy megvesztegethető. Hogy elérhetjük nála valamilyen módon, hogy hunyjon már szemet a bűneink felett. Hogy kérleljük, esetleg majd több pénzt teszünk a persejbe, aztán majd szűnyeg alá sepré. Elfér ott. Így aztán nem tudódik ki, megússzuk a büntetést. Mindaddig, amíg rólunk van szó, addig így szeretnénk gondolkodni. Addig örülnénk annak, hogyha Isten megvesztegethető. Ha azonban valaki ellenünk vét, ha valaki nekünk okoz kárt, akkor szeretnénk, hogy legyen Isten igazságos. Hogy büntesse meg a gonosztevőket. Ha aztán ilyen módon mindenki kénye kedve szerint fordulhatna Istenhez, hogy simítsa el és vegye el a bűnei büntetését, hova jutnánk? Mi lenne akkor? Jó lenne ez? Helyes lenne ez? Nézzük csak a friss híreket. És nem mondom el az összeset. Tegnap este Ankarában hátulról orvul lelőtték az orosz nagykövetet. Hunyjunk szemet felette? Hadd menjen, semmi baj. Berlinben a karácsonyi vásárba belehajtott egy pakisztáni fiú, egy kamionos. Megölte a lengyel sofőrt, ellopta a kamiont, és belehajtott a tömegbe. 12 halott, 49 sebesült. Hunyjunk szemet fölötte? Ugye az emberi igazságérzetünk is követeli, hogy ez nem maradhat büntetés nélkül. Vagy mentségként hozzuk fel az eddigi büntetlen előéletünket? Tudjátok, hogy a körúti robbantó, aki miatt majdnem két rendőr meghalt, büntetlen előéletű volt. Soha nem volt a törvénnyel összeütközése. Ha én ide jövet a Kálói úton, túl gyorsan hajtok, bemérnek, megállít a rendőr, gondoljátok, az meg fogja őt hatni, hogy én az evangélikus templomba igyekszem, és evangelizációs szolgálatomban engedjen már el, biztos úr. Meg fog büntetni, és jól teszi. Helyes. Nem mi lennénk leginkább felháborodva, hogyha velünk szemben a szeretteink sérelmére elkövetett bűncselekmény büntetése alól felmenteni a bíróság a gonosztevőt. Csak azért, mert eddig törvénytisztelő életmódot folytatott, jó maga viselete volt. Mit számít, ha valaki évtizedekig jó életet él, becsületes életet él, az a pár másodperc, ami gyilkossá válik. Hát ahhoz képest, hogy évtizedeken keresztül soha semmi rosszat nem tett, az a pár másodperc, amíg meghúzza a ravaszt. Igen, a törvény, a bíróság nem a makulátlan élete miatt fogja számon kérni, hanem a bűne miatt fogja számon kérni. És azt gondoljuk, hogy Isten kevésbé lenne igazságos, mint a földi igazságszolgáltatás, a bíróság. Igazságos Isten. És nem csak azt látja, ami kiderül, ami látható, hanem a szívünk minden rezzenését, minden gondolatát jól ismeri. Kikerülhetetlen törvényszerűség, hogy amit az ember vet, azt fogja aratni. Diófáról nem fogunk dinnyét szüretelni. És ezt nagyon jól tudjuk a kertünkben, a szántóföldeken, tudjuk, hogy amit vetettünk, amit ültettünk, az fog kinőni. Olyan gyümölcsöt várunk. Lennie kell egy igazságos bírónak, aki az életünk minden területén, az ő igazsága szerint fizet meg, mert amit vetünk, azt aratjuk, és ez az életünk minden területén ott van. És lesz egy nap, amikor minden titok kiderül, napvilágra kerül. Ki fog akkor megállni az igazságos bíró előtt? Ki fog akkor megállni? Mert én nem. Ugyanakkor azt olvassuk a Szentírásban, hogy ez az Isten, aki igazságos bíró, szerető édesatya is. A Biblia irgalom atyának is nevezi őt. Sőt, Jézus maga a tékozló fiú édesapjaként írja őt le, akinek megesik a szíve a lerongyolódott, disznószagú, rongyos, koszos ruhájú hazatérő fián. És így olvastuk itt Zakariás hála énekében, hogy az ő könyörülő irgalmáért ebben a könyörülő szóban, ebben benne van, hogy megesik a szíve. Szívének megindulása, mert nem hagyja hidegen a sorsunk. Nem közömbös neki az életünk. Szeret bennünket. Szánja a mi szegény, bűnös életünket, és szeretne rajtunk segíteni. Szeretni a mi céltévesztett, nyomorult életünket pályára állítani. Az elhivatásunknak, a küldetésünknek megfelelő irányba, sínre rakni. Azt szeretné, hogy ne mellé menjen az életünk, ahogy erről tegnap beszéltem, hanem hogy befussa a nekünk rendelt isteni pályát és hivatást. Mit lehet tenni? Hol van a megoldás? Ha a gonoszságaink méltó büntetését kellene elszenvednünk, abban mindannyian belepusztulnánk. Egyetlen megoldás létezik csak, ha valaki, aki tiszta, aki szent, aki bűntelen, helyettes áldozatként magára venné mindannyiunk bűnét. Bűnünk minden büntetését. Ez Isten előtt érvényes váltságdíj lenne a mi bűneinkért. Akkor Isten rajta hajtja végre az ítéletet, ahelyett, hogy bennünket büntetne. Ezért jött Jézus. Ezért született meg karácsonykor. Ez volt az ő eljövetelének a célja. Az ember fia azért jött, hogy életét adja váltságul sokakért. Hogy a te nyomorult és az én nyomorult életemet megmentse a jogos ítélettől. Hogy az igazság és a kegyelem egymásra találhassanak. Hogy az igazságos bíró és a kegyelmes atya egy személyben mondhasson felmentő ítéletet mindazok számára, akik hisznek Jézus Krisztusban, akik az életüket erre a Krisztusra építik, hogy elnyerjék az üdvösség ajándékát. Azt gondolom, mindannyian ismerjük Jókainak a Kőszívű ember című regényét. Tudjátok, jól egy magyar főnemes három fiáról szól ez a családregény. Ebből a három fiúból ketten tiszti rangban vettek részt az 1848-49-es szabadságharcban, a császáriak elleni küzdelemben. Miután leverték a szabadságharcot, Hajnau megtorló intézkedései során a legidősebb fiúnak, Ödönnek is idézést küldtek, hogy álljon hadbíróság elé, és annak kapcsán ki akarták végezni. Ödön ekkor már családos ember volt, és egy tévedés folytán nem Ödönnek címezték a borítékot, hanem a legfiatalabb fiúnak, Jenőnek a neve szerepelt a borítékon, akinek semmi köze nem volt a harci cselekményekhez. Jenő átvette a borítékot, szó nélkül elutazott a hadbíróság elé, mindent elismert, nem tiltakozott, ki is végezték. Mire aztán a tévedésre fény derült, az ítéletet már végrehajtották. Hiába utazott el Ödön, és bizonygatta, hogy őt kellett volna kivégezni, a császáriak azt mondták, hogy egy halálos ítélet miatt nem fognak két embert kivégezni. Az ítéletet végrehajtották, Ödön szabadon folytathatta életét. Az élete ára Jenő öccsének a halála volt. Valahogy így lehet a mi életünk, az örök életünk, az üdvösségünk ára, ha elfogadjuk, ha elhisszük, hogy értünk elveszett, nyomorult bűnösökért. Jézus Krisztus az életét adta. Helyettünk, értünk és miattunk halt meg a kereszten. Ha erre a hitre építjük fel az életünket, nem megyünk ítéletre, nem kell megfizetnünk a bűneink miatt, mert helyettünk Jézus megfizetett. Jézus keresztjénél az Isten igazsága és irgalmassága, szeretete találkoztak. Az igazság és az irgalom kezet nyújtottak egymásnak. Kinek szól mindez? Azt mondja Zakariás, hogy azoknak, akik a sötétségben, és a halál árnyékában lakoznak. Hát, testvéreim, ezek vagyunk mindannyian Jézus Krisztus nélkül, sötétségben, halál árnyékában. Az örök halál, a pusztulás, a sátán és sötétség, pusztulás hatalmában vagyunk Jézus nélkül, mert Jézus a világ világossága. De van lehetőségünk arra, hogy ebből a sötétségből, a halál árnyékából kijöhessünk. Van lehetőség arra, hogy a halál jegyesei az életet válasszák. Hogy a sötétség helyett a fényben, a napsütésben folytassák az életüket. Olyan megrendítő János evangéliuma, a Jézus születéséről szóló tudósítás, amikor ő a fényről beszél, a testélet igéről, és azt mondja, hogy az övéi közé jött, de az övéi nem fogadták be. Világosságul jött a sötétségbe, de a sötétség nem fogadta be, mert az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot. Akik a világosságot szeretik, mindig a kisebbség. De jön a fény. Jön Jézus Krisztus, mert ő a világ világossága. És akik befogadják őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei, Isten fiai legyenek mindazok, akik hisznek Jézus Krisztus nevében. November 28-án, ebben az esztendőben, helyi idő szerint késő este vagy éjjel lezuhant Kolumbiában egy repülőgép. 72 utas, 9 főnyi személyzettel a fedélzeten. Az utasok között volt egy brazil foci csapat is. 6-an élték túl a katasztrófát, aztán egy meghalt, végül is 5 túlélő van csak. Tudjátok, hogy mi okozta a katasztrófát? Elfogyott az üzemanyag. A pilóta ezt időben észlelte. Csak a büszkesége nem engedte, hogy segítséget kérjen a légi irányító központtól. Ha időben kért volna segítséget, azonnal megnyitották volna számára azt a légi folyosót, ami a legközelebbi repülőtér felé biztonsággal eljuttathatta volna a repülőgépet. Félt, hogy rossz hírbe kerül majd ő, meg a légitársaság. Micsoda bolondság. Félteni a jó hírét. Mire szólt, már késő volt. Lezuhant a gép. És mögötte ott ült 80 ember. Testvéreim, nem csak rólunk van szó, hanem azokról is, akik mögöttünk ülnek. Akik néznek bennünket, akik a mi példánkat lesik, és nézik, és követik. A gyermekeink, az unokáink, a feleségünk, a férjünk, a szomszédaink, akik azt mondják, ilyenek a hívők, azért vagyunk itt. Azért szól az ige. Azért hirdettetik az evangélium, hogy tudassuk, hogy van időben, hogy van megoldás, van kegyelem, van üdvösség, van menekülés az ítélet alól. Ne tartson vissza a büszkeség, a gőg, a szégyen, mert nagy a tét. Nem csak a te életed, hanem azoké is, akik mögötted ülnek. Nem csak rólunk van szó, bár csak felhagynánk a szégyen takargatásával. Lehet, hogy megalázó. Persze megalázó. Beismerni, hogy hibáztam. De megmenekült volna a pilóta és az egész repülőgép az összes utassal és személyzettel együtt. Bár csak feladnánk ezt a halálos büszkeséget, és megragadnánk a kinyújtott kezet, a könyörülő irgalmat, mert szükségünk van rá, mert nem fogunk tudni megállni az igaz bíró, ítélő széke előtt. Testvéreim, a mennyben nem a jó emberek jutnak. Az üdvösség nem a becsületeseké, nem a vallásosaké, nem a lelkészeké, nem a presbitereké, a diakónusoké. Az örök élet a kegyelmet nyert bűnösöké. Az vagy, kegyelmet nyertél már. meglátogatott minket Isten könyörülő irgalma ezen az estén is. Olyan szívbe markoló az a történet, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett. És azt mondja, hogy bárcsak felismerted volna a te meglátogatásod idejét. Meglátogat az Úr bennünket az ő igéjével. Meglátogat bennünket egy ilyen este. Lesz-e következménye? Lesz-e változás? Lesz-e lelki beszélgetés? Lesz-e imádság? Lesz-e megtérés? Lesz-e alázat és bűnvallás? Lesz-e szégyen takargatásának felhagyása? Bár csak felismernénk a meglátogatásunk idejét, és ne kellene Jézusnak sírnia a sorsunk felett, mert nem ragadtuk meg az életmentő lehetőséget. Amen. Hajtsuk meg fejünket, testvéreim, és hadd kérlek benneteket, akinek a szívében van imádság, hogy mondjátok el röviden, hangosan a bennünket megszólító, kegyelmes Krisztusnak. Imádkozzunk!
Hálát adok neked, Uram, Istenem, hogy most is hirdetteted igédet közöttünk. Hirdetteted, hogy lesz ítélet, de még van kegyelem. Hirdetteted a te szent fiadat, Jézus Krisztust. Köszönöm, hogy a világosságba hívsz, ahol nekem is és mindegyikünknek csak lelepleződni lehet. Ösztönösen takargatni próbálnám és próbálnánk annyi mindent. Te tégy győztessé saját család szívünk fölött, szent lelkeddel. Nem akarok semmit takargatni, mert tudom már, hogy szent fiad a vérén vásárolt meg, és a világosságban tisztít meg az ő vére minden bűnöntől. Hadd tudná ezt mindenki közülünk már. Tőled kapott bizonyossággal. Amen.
Amen.
Urunk, köszönjük, hogy a Te igédben újra látjuk, hogy mi érdemeltünk volna a halál, és Te haltál meg. Kegyelmet adtál. Meghaltál érettünk, miattunk, helyettünk. Urunk, nagyon köszönjük. És köszönjük azt, hogy megkerestél, megtaláltál, és most is igéd által tisztogatsz. Azt akarod, hogy tisztán és szent lájunk meg előtted. Urunk, te látod a mi megjelenésünket. Urunk, te azt mondtad, hogy az jön hozzád, aki vonz az Atya. Urunk, könyörülj rajtunk mindannyiunkon, hogy az örök életet elnyerjük, mind akik itt vagyunk. Amen.
Amen.
Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy van a bűntől szabadulás a te kiontott szent véred által.
Amen. Úr Jézus Krisztus, a világban egy jól bevált gyakorlatnak tűnik, hogy akinek nem derül ki a vétke, az megússza a büntetést. Aki tagad, és akire nem bizonyítható a gonosztett, az nem büntethető. Köszönjük, hogy nálad éppen fordítva van. Ha megvalljuk, ha beismerjük és kegyelmedet kérjük, te elengeded a bűneink büntetését. Segíts, hogy a gyilkos gőggel le tudjunk számolni. A látszat fenntartását halálba tudjuk adni. Segíts, hogy alázattal elfogadjuk elveszett nyomorult állapotunkra a megoldást tőled, a kegyelmet. Köszönjük ezt az irgalmat, amit adsz nekünk. És köszönjük, hogy kinyújtod a kezed mindannyiunk után, hogy kivonja a sárból, az iszabból, és hogy sziklára állíts lábunkat. Amen. Kérünk, édesatyánk, hallgass meg, ha most közösen is imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
És az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban, az örök életre. Amen.
Hála Istennek ezen az estén is az alkalomért, amit ő készített el. És bennem megint megindult néhány gondolat, éppen arról, ahogyan Isten szent lelke összerakja az ő igényét, amit hallhattunk az elmúlt napokban, amit olvashattunk az útmutatóban. Hát ma is azt olvashattuk új szövetségi igeként, hogy az ő teljességéből kaptunk mindnyájunk kegyelmet kegyelemre, de ott az eredeti szöveg egyenesen azt jelenti, hogy kegyelmet kegyelemért, mert hogy a kegyelemnek nincs semmi más oka. Bennünk semmi oka. Csak Istenben magában. Amikor Izraelnek is kijelenti az ő szeretetének a titkát, az egyszerűen így fogalmazható meg, hogy szeret, mert szeret. Minden oka csak is ő benne van. Így tárja ki Isten, a Szent Isten az ő szívét kegyelmesen. Jézus Krisztusban számunkra. És megint egy sokunk által ismert ének refrénje jut eszembe. Ó, bízd magad a kegyelemre, mely gazdagon árad felé. Váltságát tedd a magadévá, hívd de számodra is elő. Más nem elég. Csak ez elég. Végtelen bőséggel elég. Most ismét énekelni fogunk.